Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Zsombornyi Kocsi Zsuzsanna, a Tomatis tréner és a Debrecen Egyetem zeneművészeti karának mesteroktatója a mai vendégém, és a Tomatis módszerről beszélgetünk. Nagyon érdekes dolgokat mondtál a szünet előtt, és ugye azt is megemlítetted, hogy a szülőknek is fontos a jelenléte a tréning során, és hogy milyen fontos és hatékony eszköz például egy édesanyának a hangja, vagy legalábbis valahogy rekonstruálni, ahogy te is említetted, azt a típusú közeget, amiben egy baba van, míg az anyukájának a pocakjába, és hogy ami éri, az milyen kihatása van például akár az ő beszédére, vagy olvasására. Hogy lehet ezt jól csinálni? Erre Tomatisnak van valamilyen állítása? Tehát aki most várja a babáját, az mit csináljon, hogy esetleg ne legyen megkésett beszéd, vagy ne legyen probléma?
Nagyon jó és nagyon érdekes kérdés. Ugye több állítás van arról, hogy azt mondják, hogy ha az anyuka miközben babát vár és zenét hallgat, vagy Mozartot hallgat, akkor majd intelligensebb, meg okosabb lesz a babája. Hát nem biztos, hogy ez így megállja a helyét, mert az anyukának ez biztos, hogy jó hatással van az édesanyára, és ha ő jól van, akkor a magzat számára ez egy olyan stimulus lehet, mert ugye az összes érzelmi állapot, minden átkerül a magzathoz, ami valóban jó lehet, de ha igazán a babánkkal szeretnénk foglalkozni, és azzal, hogy a későbbiekben, én most megadjam neki azokat a stimulusokat, amit őt fejlesztik már méhen belül, akkor én azt tudom javasolni, hogy minél többet énekeljenek, vagy akár meséljenek a babájuknak, szóval ne ők hallgassanak bármit, hanem a saját hangjukat felhasználják. Egy végtelen nagy szeretettel nyilván egy várandós édesanya ideális esetben azért így gondol a kis magzatára, hogy nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy elfogadással és egy tényleg hát egy ilyen csodát megélve beszélgessen a babájával. Teljesen mindegy, hogy mit mond, vagy hogy most énekel, beszél, vagy olvas neki, de hogy minél többet hallja a baba az édesanyja hangját. Mert ugye a hangját a gerincoszlop vezeti, a csont vezeti a hangot, és a medence, csont mint egy rezonátor felerősíti az édesanya hangját, és ez az, amit a csontrezgő egyébként majd a fejhallgatóban, itt a kengyel részén ezt próbálja helyettesíteni, hogy ez a rezgés, amit ugye a hanghullám, ahogy vezeti a gerinc oszlop a csontot, és a rezonátorként a medence csont átadja a babának ezeket az ingereket, ez az, ami nagyon fontos számára, vagyis hogy hallja az édesanya hangját, és nem a fülén keresztül, mert ez egy magas frekvenciájú hang a többihez képest, ugye, mert a vérkeringés, a bélhangok, a szívdobogás, ezek mély frekvenciájú hangok, azokat jobban át tudja venni, de a magas frekvenciát azt a csontvezetésen keresztül hallja a gyermek, és ez az egyetlen ilyen magas frekvenciájú hang, ami kitűnik a többi közül. Az édesanya hangja, vagyis azt javaslom, hogy énekeljen, beszéljen, meséljen a babának.
Be tudnak az apukák kapcsolódni ebbe a munkába?
Hát, ha közvetlenül nem, de közvetve mindenképp. Mert nyilván, hogyha egy harmonikus kapcsolat van, ahol a várandós édesanya biztonságban érzi magát, jól érzi magát, elfogadva, szeretve érzi magát, ennél többet nem is adhat egy édesapa, vagy egy férj, vagyis igenis hozzátehet így módon, hogy nagyon szereti, nagyon öleli, nagyon biztonságban tartja az édesanyát, és vele együtt a magzatot is. Nekem sajnos volt olyan esetem, amikor úgy jött hozzám egy anyuka a kislányával, hogy már méhen belül, szóval ők már akkor válófélben voltak, és méhen belül a kislány már nagyon sok veszekedést, civakodást hallott, és 10 éves éves korára a kislány egy nagyon komoly depresszióval küzdött, olyannyira, hogy nem tudott iskolába járni, magántanulónak kellett lenni, mert mindenen kiborult. Egyszerűen nem tudott szociálisan sem részt venni az iskolában a társaival. Már nagyon sok mindent próbáltak, gyógyszereket is, de attól meg rosszul volt, és akkor így utolsó próbaként megpróbálták a tomatészt, és hát valami csoda. Épp most kaptam tőle, ez 2 évvel ezelőtt, és most kaptam tőle üzenetet, hogy írt az anyuka, hogy rá sem ismernél, nem tudok most neveket mondani természetesen, de hogy rá sem ismernél, mert visszament az iskolába, nagyon jól érzi magát, mondjuk ezt már akkor is tudtuk, hogy ez már akkor kiderült a tréning végére, hogy egyszerűen átszerveződött az idegrendszere ezáltal, hogy ugye a méhen belüli hanghatásokat megint rekonstruáltuk, de most egy olyan impulzusokkal, olyan ingerekkel, amitől a gyerek nyilván először volt egy regressziós időszaka, amikor hatalmas nagy kiborulásai voltak, és az édesanyjával is veszekedett, minden rossz volt, sírt, még rosszabb volt, mint előtte, de utána szépen visszaalakult és átszerveződött. Azt mondta az anyukája, így fogalmazott, hogy olyan, minthogyha fejében egy nagy takarítás történt volna, hogy minden a helyére került. És vannak ugyan még sértődöttségei, vagy kisebb kiborulásai, de pillanat alatt át tudja őket, szóval sokkal jobban kezeli. És most már egészen komoly közösségi munkákat vállal, szóval nem csak az, hogy visszament, és képes, és jól tanul, hanem egy közösségi ember lett. Ennyire fontos.
Érdekes, amit mondasz, mert én is azt látom, hogy nagyon sok olyan önmunka létezik, aminek bár nagyon hatékony a végeredménye is, nagyon nagy változásokat, nagyon pozitív változásokat tud hozni az embereknek az életébe, vagy a gondolatvilágába, vagy a lelkiségébe, de amíg végig mennek ezen a folyamaton, addig nagyon sok hullámvölgyet megélnek, és lehet, hogy nehezebb végig döcögni az úton, mint egyébként ahonnan és amiért elindultak. De hogy aztán meg ez ugye meg tud fordulni ez a mérleg. Viszont az azért nem könnyű azokban a hullámvölgyekben sétálni, vagy belecsúszni hirtelen.
Igen, hát itt egyértelmű magyarázata van ennek a tomatis módszer esetében, mert a regresszió az általában egy gyengébb képességek szoktak előtérbe kerülni. Ha például valakinél rosszul megy az olvasás, akkor a regresszió időszakában az még inkább erős lesz, vagy ha még inkább gyengül. Ha valaki figyelemzavaros, vagy figyelemhiányos, akkor azok fognak előtérbe, hogy még inkább izgága, nem figyel, több panasz van rá az iskolában. De ez azért van, mert ugye a tomatis módszer, ugye erről még nem is beszéltünk, hogy az agynak a változási képességét, vagyis a neuroplaszticitást használja ki. És ez azt jelenti, hogy ideg sejtek közötti kapcsolatok erősödnek meg. Szinapszisoknak hívjuk ezt, és amikor azok a régebbi idegi kapcsolatok, amiket mi nem erősítünk, azok gyengülnek, és amikor ezek a szinapszisok úgymond szétesnek, akkor jön létre a regresszió. De közben már fejlesztésen van az új szinapszis, az új idegi kapcsolat létrejötte, csak hát arra idő kell, hogy az létrejöjjön, de ebben a fázisban, ez a már nem, de még nem fázisban van az, hogy van ez a visszaesés. De nem olyan vészes, szóval soha nem tudom megmondani, hogy mindig kérdezik a szülők, hogy ez mikor várható a tréningnek az elején, a közepén, vagyis hogy mennyi idő. Ez teljesen egyénenként változik, de még nem volt olyan, hogy valaki regresszióban maradjon.
Pont ezt akartam kérdezni.
Hát Istennek ilyen nincs, hanem mindig, minden egyes esetben megtörténik az áttörés, úgymond, csak ugye minden idegrendszer más, minden probléma együttes más, és nem lehet előre megjósolni, hogy a regresszió kinél milyen formában és mennyi ideig lesz, de ha általában kell mondanom valamit, akkor ez egy pár napról van szó.
Van, aki megijedt már ettől a szakasztól annyira, hogy hátat fordított a módszernek, és azt mondta, jaj, inkább nem.
Nem volt még ilyen. Én úgy látom, hogy mikor az emberek megtalálnak már a tomatis módszere, már annyi sok mindent kipróbálnak. Én azt látom a szülőkön, hogy nagyon fáradtan és nagyon elcsüggetten jönnek, és nagyon gyakran látom azt rajtuk, hogy na, ez is valami, amit ígér. valami módszer, ami majd ígér, és én soha nem ígérek nekik olyat, hogy jaj, hát ez egy csoda módszer, és hogy ez biztos, hogy ez 100%-osan mindent megold, hanem elmondom, hogy körülbelül mire lehet számítani. Ugye ezért nagyon jó, hogyha meg tudom csinálni a görbét, illetve ezt a tesztet. Sőt, van olyan, hogy valakit nem is vállalok, mert a teszt alapján azt mondom, hogy ha szükség is van egy fejlesztése, itt nem a Tomatis módszer az, ami neki segíteni fog. Úgyhogy nekem a hitelességem annál sokkal fontosabb, hogy bármit is ígérgessek, meg mindenkit így becsalogassak, mert nagyon-nagyon mélyen át tudom érezni, hogy mennyire nehéz utat járnak be a szülők azzal, ha például, ha csak egy autistáról beszélek, hogy tényleg a kalapomat, mindenemet megemelem előttük, hogy mit végigcsinálnak egy autistával, vagy egy súlyos ADHD-s gyerekkel, vagy egy opponáló viselkedés zavaros gyerekkel, hogy mennyi utat járnak, és mennyi helyre viszik, és pénzt, fáradtságot nem kimélve, nem sajnálva mindent megtesznek. Úgyhogy én számomra ez egy nagyon komoly misszió is, mert az, hogy amikor látom, hogy egy családnak jobb lesz az élete, csak azért, mert mondjuk az autista már tud válaszolni, ha csak egy-két szóban, rengeteget segít, mert ugye általában az van, hogy nem tudnak kommunikálni, ugye az autisták egy zárt világban, saját kis világban élnek, és a kommunikáció az nekik egy nagyon nehezített terep. De ha egy picit is tudunk már ezen változtatni, és általában ez létre szokott jönni a Tomatis módszer hatására, például az, hogy azt látom rajtuk, én is, és a szülők is beszoktak erről számolni, hogy olyan, mintha többször kibújik abból a világból, hogy jobban kapcsolódik, többször vesz fel szemkontaktust, vagy látszik rajta, hogy érti, amit mondunk. Ha nem is válaszol, de érti. Már a mozdulataiból, a viselkedéséből is látszik, hogy megértette, kapcsolódott, és amikor már egy-két szóval válaszol, hogy igen vagy nem, hát az már nagyon nagy dolog.
Mi volt a legnagyobb dolog, akkor maradjunk itt, amit a módszerrel sikerült elérni, amire te is azt mondtad, hogy még lehet, hogy amikor belekezdtél a munkába, még nem is gondoltad, hogy elértek odáig valakivel.
Igen, hát több ilyen is van, és most ezt nem azért mondom, hogy hencegjek, de tényleg, hogyha most így visszagondolok, legalább 3-4 olyan eset van, ahol én sem gondoltam, hogy ekkora hatása lesz, és hogy ekkora eredménye lesz. Például volt egy olyan kisfiú, aki amikor eljöttek, én nem tudtam eldönteni, hogy itt most értelmi fogyatékos, vagy mi lehet a gond, mert egyszerűen beszéltem hozzá, és se kép, se hang. Szóval nem tudtuk, és mondta az anyuka, de higgyem el, hogy voltak fülészeten is, és minden rendben van a fülével, és egyszerűen úgy nézett rá, ez semmi köze nem volt ahhoz annak, amit mondtunk, vagy kérdeztünk, nem reagált semmire. És annyira rendbe jött a beszéd értése, az észlelése és a feldolgozása, hogy iskolába ment, teljes normál iskolába, és gyönyörűen állja a sarat, és egyszerűen hihetetlen, szóval hihetetlen, egy teljesen megváltozott a család élete. Aztán volt egy olyan kislány, az a depressziós kislány, az is egy nagy siker sztori, akkor van egy másik kislány, aki egy nagyon nagy traumát élt át édesapja a hirtelen halálával, és annyira megborult így az idegrendszere, hogy egyáltalán nem reagált, még azt se tudta, hogy ki ő, vagy hogy hol van, vagy egyáltalán nem tudott semmi, de pszichiátriára is vitték, és aztán elkerültek hozzám, és megmondom őszintén, hogy féltem is, itt nagyon sokat konzultáltam is a kollégákkal, hogy ilyen esetben, hogy nehogy véletlenül valami olyan idegi stimuláció elő, de meg is csinálták a neurológián az EG vizsgálatokat, vagyis rendben voltak az agyi funkciók, attól féltem, hogy esetleg epilepszia, vagy ilyen dolgokat nehogy előidézen, és annyira jól sikerült feldolgozni ezt a traumát, az édesapa halálát, hogy utána már tudott róla beszélni, el tudott menni a temetőbe az édesanyjával, és egy cserfes, tizenéves valaki lett belőle, de az elején nagyon féltem én is, hogy mi lesz ebből, mert nem úgy nézett ki a dolog, de vannak ilyen sztorik.
Mekkora részt vett el a misszió az egyéb munkádból. Említettük ugye, hogy a mesteroktatója vagy a Debrecen Egyetem zeneművészeti karának. Mekkora részt veszel, vagy tölti ki a napjaidnak a nagy részét? Gondolom, ez a módszer. Hogyan tudsz te is többfele figyelni?
Hát érdekes lesz, amit mondok, de abban a szerencsés helyzetben érzem magam, hogy ez a két dolog, ugye a zenélés, az aktív zenélés, amit ugye a zeneművészeti karon csinálok, mert nagyon sokat zongorázom, mert korrepetítor is vagyok vonósoknál. Szóval ez a két dolog valahogy olyan jól kiegészíti egymást, mert ha csak az egyikkel foglalkozom, akkor egy idő után úgy belefárad az ember, de a napjaimat azt úgy tudom beosztani, hogy a délelőttjeim azok általában az egyetemen zajlanak, és a délutánok, a késő délutánok, mert ugye iskola után általában úgy tudnak jönni a családok, 4 óra után akkor foglalkozom a Tomatisszal, úgyhogy nem mondom, hogy nem fárasztó, mert ugye van még egy családom is, és azért úgy mindenhol szeretne az ember helytállni, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez mindig sikerül, mert nem sikerül mindig, de úgy gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti egymást ez a két terület.
Lesz idő szerinted, amikor választanod kell a két dolog között? A két
nagyon remélem, hogy nem. Között. Nagyon remélem, hogy nem, mert a zene számomra az egy szerelem. Szóval ezt így tudom csak megfogalmazni, hogy ha most valaki azt mondaná, hogy holnaptól nem zenélhetek, akkor az számomra egy tragédia lenne. Szóval a zene az egy szerelem.
Az hogy jött?
Hát, azt nem tudom, anyukám azt mondta, hogy hamarabb énekeltem, mint beszéltem. Hamarabb énekeltem, és a mai napig úgy van, hogy a dallamokat azt pillanat alatt megjegyzem, egyszer kell hallanom, míg a szöveget nem annyira, úgyhogy majd a Tomatiszt egy kicsit igénybe veszem én is, így a kognitív területek révén. Nem tudom, szóval ez így jött, hogy én 5 éves koromtól tudtam, hogy zenei pályára megyek.
Milyen érdekes, hogy választottál magadnak egy olyan segítői részszakmát, ami a zenén alapszik, de hogy először a zenét kellett a magadévá tenni, vagy azzal kellett foglalkozni. Vajon ez fordítva működhetette volna? Tehát, hogy elindulsz egy segítő szakmával, és aztán nyitsz mondjuk egy ilyen éteri dolog irányába, mint a zene?
Hát én nagyon sok segítőt ismerek, akik nem zenészek. Szóval a kettő, meg például nagyon sok Tomatisz tréner nem zenész. Én úgy gondolom, hogy nekem ez azért nagy segítség, hogy én zenészként lehetek Tomatisz, mert ugye a zenészséghez azért kell egy nagyon nagy empátia, egy beleérző készség, képesség, szóval egy picit másképp észleljük a világot is, meg a körülöttünk lévőket, és sokszor érzem azt, hogy bejön egy család, és így rákapcsolódok, ugyanúgy, mint a zenére. Vagy ott van egy gyerek, és így nem tudom, ilyen láthatatlan csápokkal, hogy így egyszerűen így rájuk hangolódok. Ebben biztos nagy segítség az, hogy zenész vagyok.
Milyen terveid vannak egyébként ezekkel a munkákkal, vagy szakmákkal, vagy szolgálattal, akkor inkább így mondom, kapcsolatban?
Hát szó van arról, hogy a távlati tervben azért benne van, hogy a zeneművészeti karon is jó lenne a Tomatisz tréning, mert ugye még arról nem is beszéltünk, hogy hát nagyon sok zenész igénybe veszi, és igénybe vette a Tomatisz módszer által nyújtott segítséget, például Maria Callas vagy Sting is, de Budapesten, a budapesti kolléganőmnél is nagyon sok zenész jár, ugyanis a kommunikáció az hát a zenészek számára, és ugye aki színpadon áll, színpadon zenél, az tulajdonképpen kommunikál a közönségével, és zenészekre nagyon-nagyon jó hatással van, ugye az, hogy ha már a hallás észlelésünk, az idegi feldolgozásunk javul, ezáltal egy sokkal érzékenyebb zenészé válhatunk. Én saját magamon is kipróbáltam, amikor ugye elvégeztem a Tomatisz módszert, amikor tanultuk, hogy a hangszín paletta, ha eddig mondjuk 100-ból állt, akkor most 1000-ből áll, mert annyira érzékenyít a hangszínek iránt. A memóriában nagyon segít, például lerövidül a tanulási idő, hogy csak egy párat említsek, motorikusan is fejleszt, maga a stressz kezelés, az, hogy hogyan merek kommunikálni, mennyire merem szuggesztíven megmutatni az érzéseimet a zenén keresztül, ebben nagyon sokat segít a Tomatis módszer, úgyhogy ez irányban vannak terveink, és remélem, hogy létre is fog jönni, de úgy gondolom, hogy én egy nagyon szerencsés és egy nagyon áldott ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretek az egyik oldalon is, és a másik oldalon is.
Sokan ismerik egyébként már a módszert.
Magyarországon úgy gondolom most már egyre inkább elterjedt. Egyébként világszerte már több mint 60 éve működik ez a módszer, és sikeresen alkalmazzák. Magyarországon Unger Ágnes volt, akitől tanultam, ő Budapesten él, és hát 15 éve foglalkozik Tomatis módszerrel, ő a mi anyánk, úgymond. Minden problémával hozzáfordulunk, vagy ilyen kérdéssel, ami mondjuk egyedi kérdés, mert ő tényleg nagyon régen, és ő Belgiumból hozta be annak idején a Tomatis módszert. Én úgy gondolom, hogy egyre elterjedtebb már, de még mindig nem annyira, mint mondjuk a TSMT, vagy a neurofeedback, amik szintén ilyen idegrendszeri vagy részképességzavarok fejlesztésére nagyon jó.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk erről a nagyon érdekes módszerről. Az jutott eszembe így a legvégén, hogy vajon, ha valaki énekes, és hallgatja ezt a beszélgetést, és arra gondol, hogy jó lenne mondjuk a hangterjedelmét bővíteni, akkor ezzel a módszerrel meg tudja tenni?
Igen.
Hát így akkor bárkiből lehet énekes.
Hát azért ez sok mindentől függ, mert ha valakinek jó a differenciálása, például a frekvenciák között jól mozog, jól tudja azt elkülöníteni, hogy ez most egy magasabb, egy mélyebb frekvenciát, szóval vagyis, hogy a hallása megfelelő, zenei hallása is, meg adottak a szervi dolgok is hozzá, akkor tulajdonképpen igen.
Ez egy jó hír.
Szeretnél énekes lenni, Vanda?
Igazából elgondoltam, hogy említetted, hogy ugye így indult maga a módszer is, hogy az opera énekesek is szerettek volna valamit kiénekelni, amit nem tudtak meghallani, de ez jó hír lehet tényleg azoknak, akik ezen a pályán mozognak.
Abszolút, és nem csak az énekeseknek, hanem hangszereseknek, fúvósoknak, ugyanígy, hegedűsöknek, ugyanígy.
Zseniális. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk róla. Én nagyon sok sikert kívánok neked a mind a két munkaterületen, és tényleg minél több pozitív kimenetelű tréninget. Mindenki, aki hozzán megy, annak tudjál segíteni.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Zsomborné Kocsi Zsuzsanna, Debreceni Egyetem zeneművészeti karának mesteroktatója, Tomatis tréner volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják a felületeinket, vagy itt a rádióban is ismétlésben. Tartsanak egy hét múlva is velem, én várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván addig is a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.